hívásával jelentkezem. A műsorunkban folytatjuk majd Berta Tibor katolikus tábori püspökkel beszélgetésünket az Eukarisztiáról, amelyben többek között arról beszélgetünk, hogy kik válhatnak a jelenből szentekké a következő évszázadokban.
Annyiféle utunk van, ahogy Benedek pápa mondta, mennyien vagyunk. Megtalálhatjuk azt, hogy mi a mi sajátunk, ami csak ránk jellemző. Tehát nem Szent Ágostont kell nekünk utánozni, meg nem Asszisi Szent Ferencet kell nekünk nyomon követni.
Nem hagyhatjuk ki a honvédségi híreket, amely elsősorban sportos lesz a mai adásban.
Még mindig igazából fel se fogom, hogy mit vittünk itt véghez, és hát külön nagyon büszke vagyok rá, hogy a magyar honvédséget is képviseltük mind a ketten ezen az olimpián, és katonasportolóként lettem olimpiai bajnok, ez egy külön büszkeség számomra.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Milyen szépen fel van a költözve errefelé az emberek, mondtam, idősen válaszolt, de csak a tiszturak. És köpött egyet a nyitott ablakon át. Na mondom magamban, ennek utána nézek, ez más világ, mint amiben mi voltunk eddig. De miféle világ?
Tartalmas rádiózást kívánok valamennyiknek. Kik válhatnak a jelenkorban szentekké majd a következő évszázadokban? Többek között erről is beszélgettem Berta Tibor katolikus tábori püspökkel, folytatva azt a sorozatunkat, amelyben az eukarisztikus világkongresszusra készülve beszélgetünk. Kapcsolódva a korábbi adás beszélgetéséhez, egy percben felidézzük az akkor elhangzottakat is.
Nagy kérdés, hogy mire vagyunk hajlandóak. Tehát mit gondolunk valójában az életünkről? Nagyon érdekes, hogy két olyan embernek a gondolatával is foglalkozom mostanában, akik ilyen nagyon érdekesen kijelentették, hogy elértem az életem utolsó szakaszában. Ezt így kimondja valaki, hogy tudja azt, hogy lehet, hogy ez utolsó szakasz ez, de egyébként ahogy Benedek pápa, ahogy visszavonult, tehát, hogy most ő neki az a dolga, hogy elmélkedve imádkozzon az egyházért. Ez persze lehet, hogy ifjabb korban nem merül fel az emberben. 10 évesen biztosan nem, 20 évesen se, 30. Tehát gondolkodom-e azon, hogy egyáltalán ma reggel is a szívem első gondolata volt-e az Úristen?
Én hívő emberek hány százalékának lehet ez az első gondolata? De akkor én fölteszem a kérdést, akkor atya, akkor mi szerint élnek az emberek? Mi szerint élünk? Mi a vonalvezető? Vagy pedig egyre inkább élünk a mának, már a holnapra? Volt egy tanítványom, ami mondta, hogy tanár úr, én tulajdonképpen cél nélkül, ahogy lesz, úgy lesz, és eddig még mindig bejött. Mondtam neki, jó, bejön ez 52-szer, de 53-szorra nem fog bejönni, akkor ott mi lesz? Az lehet, hogy az előző 52-t ütni fogja.
Ez a cél nélküli cél.
Hát, igen.
Hát az is egy cél, hogy nincsen célom. Tehát én nem hiszem el, hogy az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy mi az életük értelme, hogy miért élnek.
Na, de akkor ezt a hitüket, az hogy élik meg, atya? Vagy mikor gondolkodnak el, mikor erősítik meg a hitüket? Mi adja az alapot? Az, hogy előveszik a Bibliát, azt, hogy elővesznek egy olyan könyvet, azt, hogy talán alkalmuk adódik azzal, hogy a plébánusukkal beszélnek, akár éppen a bibliai gondolatokat magyarázzák, de hát hol éljük meg ma a hitünket, hol erősítjük meg ma a hitünket? Egyáltalán az egyes embernek igénye van arra, hogy megerősítse a hitét ma?
Azt nem tudom, hogy arra van igény, hogy hitét megerősítse, de arra biztos, hogy van igény, hogy egyfajta biztonsága legyen, vagy egyfajta, nem azt mondom, hogy nyugalma, hanem valamilyen fajta békessége legyen. Az, hogy egyfajta olyan élete legyen, amelyet egyrészt elképzelt magának, valamikor is talán meg is tudta valósítani, vagy azon az úton jár. Csak hát néha ezek a külső tényezők, azok, amik itt körülöttünk vannak, azt megakadályozzák. Azt gondolom, hogy visszautalva megint a szentek életére, minden olyan ember, minden olyan Krisztus követő, akiben egy, egy nagyon nagy vágy van arra, hogy Krisztussal való találkozását az Eukarisztiában azt úgy hordozza a leghétköznapibb helyzetekben. Ezeknek az embereknek azért biztosan van kisugárzása. Vagy olyan kisugárzása, ami nyugalmat áraszt, vagy olyan kisugárzása, ami idegesítő. Mert vannak olyanok, akik, bár én azt szoktam mondani, hogy egy szent mellett élni azért az nem lehet egyszerű dolog. Csak úgy belegondolva. Tehát én azt javaslom, hogy egy nagyon józan paraszti észre, hogyha valaki elolvassa a szentek életét, nagyon erős dolgokkal tud találkozni. Tehát egy Szent Ágostonnak a hippóban, az asztalánál, ott nem lehetett olyan emberről beszélni, aki nem volt ott. Csak olyanokról beszélgettek, akik ott voltak mellette, a klerikusok, meg a diákonosai, akik ott ültek az asztalnál. Tehát az a papja, aki nem volt ott, arról nem beszéltek. Hogy egy Assisi Szent Ferenc, és még sorolhatnám a szenteket, hogy akikben volt valami hatalmas nagy békesség, ugyanakkor pedig az is bennük volt, amit egy külső szemlélő látott, ami esetleg arra ösztönözte, hogy ez az ember, akit én itt látok, ez annyira elköteleződött az Úristen iránt, hogy néha még idegesítő is tud lenni, és akkor lehet, hogy ezért ad nekem egy olyan impulzust, hogy én is valamiképpen az Isten útján járjak. Annyiféle útunk van, ahogy Benedek pápa mondta, mennyien vagyunk. Megtalálhatjuk azt, hogy mi a mi sajátunk, ami csak ránk jellemző. Tehát nem Szent Ágostont kell nekünk utánozni, meg nem Assisi Szent Ferencet kell nekünk nyomon követni. Őnekik van egy példájuk, mint ahogy nagyanyánk, nagyapánk, meg apánk, anyánk példája, de nekünk nem az az útunk valójában, nekünk egy sajátságos útunk van.
Ebben a sajátságos útban, jelenkorban, 21. században, most itt Európában, véleményed szerint megfogalmazható, hogy milyen ember válhat szenté? Születnek-e ma János Pálok?
Én azt hiszem, hogy igen, és talán vannak köztünk most is szerintem szentek. Azt felejtjük el, hogy azért abban az adott korban, amikor egy szent élt, azért ő sem volt egy kedvelt ember.
Az adott korban nem? Na de ezért érdekes talán az, hogy ma ki lehet, kiből válhat.
Nézd, azt hiszem, hogy biztos, hogy nagyon fontos dolog lenne az, hogy olyan emberekre oda tudjunk figyelni, akik szerintem egyfajta szentséget hordoznak abban, hogy nagyon világosan tudnak beszélni. Nagyon értelmesen és nagyon világosan és nagyon egyszerűen ki tudják fejezni azt a gondolatot, vagy el tudják mondani azt a gondolatot, ami...
Lehet, hogy ma még egy utopisztikus valaminek tűnhet. Vagy egy
igen, az is lehet.
Modorságnak.
Igen, az is lehet. Ugyanakkor biztos, hogy egy olyan valaki válhat szenté, nem csak olyan, akit az egyház kanonizálni fog, hát nagyon sok olyan szent van, aki nincs benne a minden szentek litániájában, nincs benne a római naptárban, nincs benne a különböző közösségeknek a szent iratai között, és mégis szent. Mert hogy átlát ezen a... Szerintem ma is nagyon sokan vannak azért ilyenek. Persze nem halljuk a hangjukat, mert ők azok a gabonafejek, amik így lehajlanak, mert hogy van bennük valami. És azoknak a hangját halljuk most rettenetesen erősen, ami a gabonafej így áll, teljesen függőlegesen.
Na hát ez az, de mi nagyon sokan ezeket az embereket akarjuk követni, megtalálni.
Igen, persze, hát mert nem szeretjük se a meghajlást, nem szeretjük a meggörnyelést, nem szeretjük a letérdelést.
Na, de megtaláljuk, atya, ezeket az embereket?
Itt vannak köztünk. Itt vannak ám köztünk. Lehet, hogy nem járunk nyitott, teljesen nyitott szemmel, vagy nem nyitott füllel. Itt vannak ők köztünk, csak tényleg nem észrevehetők. De ugyanakkor a hatásuk az mégiscsak valamiképpen érezhető. Hát, hogyha nem lennének, szerintem itt egy teljes káosz lenne már.
Berta Tibor katolikus tábori püspökkel folytattam a beszélgetést, készülve az eukarisztikus világkongresszusra. Folytatva az adást, most honvédségi hírekből válogattunk, amely igazán sportosra sikeredett, talán nem is véletlenül, hiszen a tokiói nyári olimpiát zártuk. Híreinkben többek között katonaolimpikonokat hallanak.
Augusztus 9-én a budapesti bokcsarnokban köszöntötték a tokiói olimpiáról hazaérkező magyar sportolókat, érmeseket és helyezetteket. Az ünnepségen részt vettek katonasportolóink is. Az olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta őrmester és Hosnyánszki Norbert szakaszvezető, a hatodik helyezett Marosi Ádám százados és a férfi öttusázók között 26. helyen végzett Kassa Róbert főhadnagy is. Már a felkészülés során is nagy segítséget jelentett, hogy katonaként sportolhattam, emelte ki Kovács Sarolta öttusázó.
Nagyon-nagyon sok segítséget és támogatást kaptam a Magyar Honvédségtől, és ezt mind éreztem. Nagyon, tényleg egyébként az egész kintlétem alatt éreztem a pozitív energiákat, amiket küldtek, és nagyon jó érzés volt katonaként is képviselni a hazámat, és tehát nagyon örülök, hogy éremmel tudtam hazajönni. Egy évvel ezelőtt alapkiképzésen vettem itt Szentendrén, ahol nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejöttem, és szerintem ez az utolsó zárószámba a lövészetnél is nagyon kellett ez a mentális felkészülés.
Kimerült, de elégedett a katonasportolók várakozáson felüli eredményeivel. Pizsán Szabolcs százados, a Magyar Honvédség sportszázadának parancsnoka.
Augusztus végén a nemzetközi repülőnapon lesz lehetőség velük találkozni, és ott leszünk a sportszal egy külön standdal, és majd onnan augusztus 30-án már Kovács Sarolta a olimpiai bronzérmesünkkel megyünk tovább a katonai öttusa világbajnokságra.
Rövid pihenést követően azonban kezdődik a munka, jönnek az új világversenyek. És jön a kecskeméti repülőnap is, ahol a szurkolók találkozhatnak az olimpikon katonasportolókkal is. Családtagok, barátok, sporttársak és szurkolók ünneplő csoportja várta a Magyar Olimpiai Birkózó csapatot is szállító repülőgépet augusztus 5-én éjjel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A legnagyobb ováció a Lőrinc testvéreket fogadta. Nem véletlenül, hiszen Lőrinc Viktor törzsőrmester a kötött fogású birkózók 87 kg-os kategóriájában ezüstérmet szerzett, míg bátyja Lőrinc Tamás főtörzsőrmester a 77 kg-osok között olimpiai bajnok lett. Érmet szerezni utazott az olimpiára Lőrinc Viktor. Tartotta a szavát, ezüstéremmel tért vissza.
Végre be tudtam bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy egy olimpián érmet szerezzek, és ez külön büszkeséggel tölt el, hogy ezt a Magyar Honvédség kötelékébe véghez vittem, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és hihetetlen álomszerű ez tényleg az egész. Tényleg egy olyan összetartó közösség a miénk, hogy abszolút húzzuk egymást végig a felkészülés során, szóval, hogy abszolút éreztették velünk akár a tábornok úr, akár a századparancsnokunk, hogy ott van mellettünk, és folyamatosan a felkészülés során is meglátogatták az edzéseinket. Ezek mind olyan dolgok voltak, hogy nagyon sok erőt adtak, hogy itt ezen a napon, amikor ide érkezünk, hogy itt az érem vagyok.
A késői időpont miatt kisgyermeke nem a repülőtéren, hanem otthon várta Lőrinc Tamást és az aranyérmet.
Most egy kicsit kifújjuk magunkat, és próbálom egyáltalán átértékelni, hogy mi történt itt, mert még mindig igazából fel se fogom, hogy mit vittünk itt véghez, és hát külön nagyon büszke vagyok rá, hogy a Magyar Honvédséget is képviseltük mind a ketten ezen az olimpián, és katonasportolóként lettem olimpiai bajnok, ez egy külön büszkeség számomra. Nekem nagyon jót tett az, hogy volt más feladatom is, nem csak a birkozás töltötte ki a mindennapjaimat az elmúlt időszakban, nekem ez nagyon jót tett a teljesítményemnek, úgyhogy én abszolút pozitívként értékelem ezt.
Sportolóként és katonaként is büszke a Lőrinc fivérekre Pizsán Szabolcs százados, a Magyar Honvédség sportszázadának parancsnoka.
Hát nehéz szavakat találnom, hiszen itt a Lőrinc testvérek történelmet írtak. Mint volt sportoló, azt mondom, hogy a gyermekkori álmomat valósították meg ezzel az olimpiai aranyjal, és mint katonai előjárójuk pedig hát hihetetlen büszkeséggel tölt el, és hát nagyon sok boldog pillanatot szereztek nekem is az elmúlt napokban.
A sportszázad két bajnoka katonaként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Méltatta teljesítményüket Bozó Tibor vezérőrnagy.
A katonák példaképei lehetnek, hiszen mindent teljesítettek. Bajtársiasság, erő, robbanékonyság, állóképesség, éhezés a sikerre, és ezt meg is valósították. A Tomi sporttörténeti pillanatot írta a újjáalakuló, vagy újjáalakult Magyar Honvédség sportszázad vonatkozásában, hiszen a Tomi az első aranyérmesünk az olimpián, úgyhogy ez még emeli ennek a sikernek a fényét is.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon olvashatnak, illetve ajánlom figyelmükbe a Katolikus Tábori Püspökség honlapját is, www.ktp.hu. Nadosi Alfonsz hadinaplójában katonai élményeiről hírt, amelynek felolvasását folytatva Bőzsöny Ferencet hallják.
Reggel leállítottam egy autót az úton, hogy bemenjek Beregszázba. Jelentkezni akartam a hadsereg vezető lelkészénél. Mivel nagy a forgalom, errefelé hamar kaptam kocsit, amely szívesen elfuvarozott. De valami nem tetszik nekem. Errefelé úgy néz ki egyik-másik tiszt, mint a most jött volna első vizitről. Mi a fene ez? Nem akartam kérdezni az ismeretlen vezetőtől, mert amikor az első hasonló kérdést adtam neki, imígyen. Milyen szépen fel vannak öltözve errefelé az emberek, mondtam. Idősen válaszolt, de csak a tiszt urak. És köpött egyet a nyitott ablakon át. Na mondom magamban, ennek utána nézek. Ez más világ, mint amiben mi voltunk eddig. De miféle világ? Hamarosan megtaláltam a lelkészséget. Nem volt otthon Tibor Szlándor a vezető lelkész, éppen ő hívott be annak idején a sasbehívóval. Csak egy pipázó főesperes fogadott, a protestáns vezető lelkész. Már az a pár perc is megerősített, hogy ez egy más világ. Társasági csákót látok a szobában, sőt, elegáns köpenyt. Elfutottam érek, hát még akkor, amikor az én piszkos elnyűt ruhámra megjegyzést tett. Csizmámat is gúnyosan nézegette. Hát ezt már nem bírtam türelemmel. Mintha csak a kinti hasonló helyzet folytatódott volna, amikor megmondtam neki, hogy ez a pár perc is elég volt a szégyenkezésemre, amit kinn az utcán tapasztaltam, ahol kora reggel berúgott tiszteket láttam a kávéházból kijönni. Erre szokás szerint leintett, a fegyelemre hivatkozva, és kikérve magának egy közönséges tartalékostól. Erre összevágtam a bokámat, és azt mondtam, főesveres úr, minden szavamat fenntartom. Állítasson a hadbíróság elé, ahogy már kinn a fronton tették egyesek. Tiszteletem! Nem tudom, hogy mi lesz a következménye, de állok elébe. Úgy látom, itt még lesznek cifrább adataim is a feltételezésemhez.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket, 402. adásunkkal jelentkeztünk. Véleményüket, észrevételeiket az interarmen@mariaradio.hu elektronikus posta címre várjuk, illetve a Katolikus Tábori Püspökség címére. A mai adásunkban folytattuk Berta Tibor katolikus tábori püspökkel. Mai témánk az volt, hogy kik válhatnak szentté a következő évszázadokban. Elhangoztak honvédségi hírek, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. További kellemes szép napot kívánok valamennyiüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérj és megadatik, keres és találni fogsz, kopogtass és kinyittatik. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, az talál, aki kopogtat, annak kinyittatik.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.